Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Elpazarolt orvostudomány, hiteltelen kutatók, megbízhatatlan kísérletek címmel. Most jelent meg egy könyv Magyarországon, amelyet Szabó Csaba, a svájci Friburgi Egyetem farmakológiai tanszékének tanszékvezető professzora írt, és akit a műsorban is üdvözölhetek. Most jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést.
Mit jelent a könyv címében, hogy elpazarolt orvostudomány?
Hát ez egy ilyen, az angol verziónak egy ilyen nem teljesen szóról-szóra átfordítása. Az angol verziónak az a címe, hogy unreliable, vagyis az a címe, ami azt jelenti, hogy megbízhatatlan. Sokat gondolkoztunk a Korvinával, hogy mi legyen a magyar cím, pontosan aztán ezt találtuk ki. De amit jelent, az igazából annyi, hogy az orvostudományi kutatásra szánt pénzek nagy része, sajnos a statisztikák és a kutatások azt mutatják, gyakorlatilag olyan munkákra megy el, amiket később mások nem tudnak megismételni, nem tudnak reprodukálni. Vagyis a pénz jelentős része megismételhetetlen, reprodukálhatatlan, megbízhatatlan kísérleteket támogat. Tehát magyarul rengeteg pénzt kidobunk arra, hogy olyan dolgokat finanszírozunk, olyan dolgokat csinálunk, aminek később nincsen semmi haszna, nincsen semmi látszata, mondjuk így.
A tudományos szaklapokról is lehúzza a lepedőt, mert hogy a vizes lepedőt, mert azokról is azt írja, hogy egy nagy részük, amelyek ilyen világlapokban jelennek meg, mint a Science, Nature, meg a többiek, hogy nagy része nem ér semmit, mert hogy ilyen bűvészkedés, gyógyszerészi bűvészkedés, meg különböző igényeknek arra akar eleget tenni, de igazából nem a lényeget célozza meg. Ez voltak éppen a saját munkásságát is pellengére tűzi, hiszen a nagy tudományos folyóiratokban megjelenő tudományos cikkeket is kritizálja, hogy nem a tudományos probléma megoldásáért, hanem csak a karrier miatt készültek. Ön azt állítja, hogy nem a tudományos kíváncsiság, hanem a pénz diktál. Egyébként önről azt írják, hogy 382 tudományos közleménye tekintélyes nemzetközi folyóiratokban jelent meg, és a világ 9. leggyakrabban idézett farmakológusa.
Most akkor azt várjuk, hogy saját magam munkáját kritizáljam. Hát az ember próbál mindig...
Nem akarom kritizálni az ön munkáját, nem erről van szó, hanem ön az egészet, amelynek ön is a részese, egyfajta ilyen nagyító üveg alá teszi, és lerántja a leplet arról, hogy itt nagyon sok nem tudományos munka is készül.
Hát igen, de ezt azért már mások is látták. Tehát amit én csináltam, az gyakorlatilag annyi, hogy összeraktam azokat az ismert információkat egy könyv formájába, amik azért már itt-ott-ott megjelentek. Csak így egyben senki nem vizsgálta meg ezt az egész kérdést. Tehát igazából az egész könyv arról szól, hogy miért van az, hogy annyi sok olyan publikáció jelenik meg, mindenhol beleértve a legmagasabban jegyzett folyóiratokkal, amiket később nem lehet megismételni. És ennek rengeteg összetevője van, a kísérletek tervezésétől kezdve, magának a kísérletezésnek a folyamatáig, ami egyre bonyolultabb, egyre komplexebb, tehát nagyon-nagyon kis különbségek okozhatnak nagyon nagy változásokat a kísérletek kimenetelébe, a kísérletek analizálása is egy olyan dolog, ahol azért vannak ilyen szürke zónák, amit nagyon sokan kihasználnak, és akkor utána pedig az, hogy bizonyos részét a kísérleteknek egyszerűen nem közlik le, tehát csak az közlik le, amelyik mondjuk egybevág a hipotézissel, vagy amelyikre azt gondolják, hogy nagyobb visszhangot fog kiváltani, vagy amikor azt gondolják, hogy jobban lehet utána pályázati pénzeket szerezni. Tehát mindenféle ilyen szelekciós, meg kísérlettervezési, meg módszertani problémák vannak, és ez még beletartozik mondjuk a kísérletezésnek a normál menetébe. És akkor van még ezen kívül egy következő fázis ennek az egész problémának, amikor valaki szándékosan manipulál, kozmetikázik, adatokat hamisít, stb. Vagy egészen extrém esetben vannak olyan helyek, ilyen szürke, fekete internet honlapokon, ahol gyakorlatilag teljesen hamis, légből kreált közleményeket állítanak elő, és vannak olyan emberek, akik ezeket megveszik, és akkor a saját nevük alatt leközlik. Tehát ez egy spektrum. Tehát vannak a mondjuk a spektrum bal oldalán, vagy mondjuk a a elfogadható részen olyan problémák, amik egyszerűen részei magának a kísérletezésnek, meg vannak ezek a szürke zónák, meg vannak ezek a teljesen kriminális elemek. És ez az egész együtt hozza azt létre, hogyha az ember kinyit egy cikket, akkor mondjuk 80-90% esélye, ha bemegy a laborba, akkor amit abban a cikkben leírnak, azt nem fogja tudni megismételni. És ezt nem én állítom, hanem azok az emberek, akik ezt megpróbálták. Tehát vannak olyan laboratóriumok, nem sok, mert erre is elég nehéz pénzt kapni, akik azt próbálják megnézni, hogy kiválasztanak, mit tudom én, 50 közleményt, akár a legnagyobb tudományos lapokban, fogják magukat, megveszik hozzá az összes vegyszert, reagens sejtet, és megpróbálják, ami abban a közleményben le van írva, a saját laboratóriumokban, a saját embereikkel megismételni. És ezeknél a reprodukciós próbálkozásoknál azt kapják, hogy 80-90%-ban ezt nem tudják megismételni. Sőt, mert elkezdeni sem nagyon tudják ezt a reprodukálást, mert a legtöbb közleményben nincs is teljesen jól leírva, vagy részletesen leírva, hogy is csinálták pontosan a kísérletet. Tehát már elkezdeni is nagyon nehéz. De ha megkapják ezt a extra információt, ami nincs benne a közleményben, az eredeti szerzőktől, ami megint egy érdekes dolog, mert nagyon sok eredeti szerző nem akarja ezt kiadni, mert úgy gondolja, hogy ezzel nyerni nem sokat fog veszteni, meg nagyon sokat veszett. De ha még meg is kapják ezt az információt, és tényleg úgy csinálják meg, ahogy az eredeti szerzők mondták, vagy leírták, vagy szeretnék, akkor is a kísérletek jelentős részében, nagy részében nem tudják ezt megismételni. Tehát ezt empirikusan lehet látni, hogy egyszerűen megismételhetetlenek. És ez rengeteg kutatót frusztrál, látjuk a megjelent közleményeket, próbáljuk követni őket, és nagyon sok esetben azt találjuk, hogy nem lehet őket követni, mert már az alapjelenséget se tudjuk megismételni.
Mert ugye a tudományosság, bocsánat, csak úgy közben, hogy a tudományosság egyik alapvetése a megismételhetőség, és hogyha nem lehet egy tudományos kísérletet megismételni, pontosan. Akkor az nem tudományos kísérlet, az csak egy bluff.
Hát pontosan. Tehát, hogy mondjam, tehát lesznek olyanok, amiket meg lehet ismételni azokkal a nagyon szűk kritériumokkal, vagy azokkal a nagyon szűk kondíciókkal, ahogyan az eredetit csinálták, lesznek olyanok, amit még úgyse lehet megismételni, meg lesznek olyanok, amit, hogyha egy nagyon picit megváltoztatjuk a körülményeket, mondjuk nem azon a sejten csináljuk, hanem egy teljesen hasonló, de másik sejtvonalon mondjuk, akkor már nem lesznek megismételhető. És ezek az egésznek ugye az a probléma ezzel, és igazából az egész gond ott jött ki egy 10-15 évvel ezelőtt, mikor gyógyszercégek kezdtek erről cikkezni, hogy olvassák a tudományos irodalmat, amiket egyetemeken, kutatóintézetekben közölnek, és megpróbálnak abból a tudományos irodalomból valamilyen gyógyszert fejleszteni, vagy valamilyen új koncepciót elindítani, és már az alapok nem sikerülnek. Tehát a gyógyszercégek jöttek ki először, nagy gyógyszercégek, mint a Bayer meg az Amgen, hogy gyerekek, nem tudjuk megismételni, amiket publikáltak. Egész egyszerűen. És ez volt a gyakorlatilag, ami elindította ezt az egész dolgot, hogy nézzünk ennek utána, hogy tulajdonképpen mi ez van, ez mik az okok, mik azok a tényezők, amik ehhez hozzájárulnak.
De mit lehet tenni ez ellen? Tehát, hogy ön is, elnézést, azért mondtam, hogy ön is publikált számtalan tudományos folyóiratban különböző cikkeket. Ön is tapasztalhatta mindezt, amiről most beszél, de mit lehet tenni az ellen, hogy ne 80-90%-ban használhatatlan publikációk jelenjenek meg a nagy világlapokban, hanem ennek a töredéke?
Hát rengeteg mindent lehetne és kellene tenni, és ugye nekem igazából azon kívül, hogy azt leírom, semmiféle ráhatásom nem lesz a dolgokra, tehát nem hiszem, hogy pláne a magyar könyv nem fog erről ezzel semmilyen változást tenni.
Igen, hát mondta, hogy angolul is megjelenik Angliában.
Ha Amerikában, amúgyis még egy-két hónap, amíg az amerikai verzió kijön, tehát a magyarok sokkal gyorsabban dolgoztak, mint az amerikai kiadó, de ki fog jönni, már ki van a honlapon, lehet előjegyezni rá meg ilyesmi. Tehát, hogyha ez kijön, én azt várom, hogy talán valamiféle diszkuszió erről elindul. És én az utolsó fejezetben leírtam egy pár ötletet, hogy hogyan lehetne ezt valójában megváltoztatni. Mert igazából az van, hogy ezért erről már beszélünk mondjuk 10-15 éve, és van egy ilyen lista, amit már azért a legtöbben elfogadnak, hogy mit kéne csinálni. Csak az a gond, hogy amiket eddig az arra a listára feljegyeztek, azokat már tudja mindenki. Tehát ilyenek vannak rajta, hogy mit tudom én, jobban kéne a fiatal kutatókat figyelmeztetni erre a problémára, meg jobban kellene őket képezni, meg jobban kellene őket statisztikai ismeretekre tanítani, meg jobban kéne hangsúlyozni, hogy a tudományos integritás az milyen fontos. De például ez nem, valójában nem ez a gond, mert ezt mindenki tudja. Tehát nem az a gond, hogy nem tudják ezt, hanem az, hogy továbbra is úgy folyik minden, ahogy eddig. Akkor van ilyen, hogy nyers adatokat tegyünk hozzá a közleményekhez. Tehát amikor egy közlemény benyújt valaki, akkor ne csak az ábrákon az összefoglalások legyenek rajta, hanem tényleg az összes adat, az összes mért eredmény legyen benne Excel táblázatokban, mindenféle fájlokban, és azt még hozzá kell tenni a beadáshoz. Na most ez is egy-két ember ezt megpróbálta, egy-két szerkesztő nagy újságoknál, hogy ahogy beküldték a cikkeket, mondták, hogy oké, akkor küldjetek hozzá a nyers adatokat. Azt érte el vele, hogy a cikkek 50%-át egyből visszavonták, hogyha ezt megkérte tőlük. Tehát innen látszanak, hogy milyen mértékű gondok vannak. Tehát vannak ezek a standard megoldások, csak azt mondta, hogy ezek a standard megoldások nem működnek. Tehát amiket én leírtam a könyvben, azok ennél sokkal radikálisabb dolgok. Tehát például az egyik, amit szerintem el kéne kezdeni csinálni, hogy minden egyes komolyabb közleményhez, amit valaki befejez, elvégez, kellene egy ilyen reprodukálhatósági komponenst csinálni. Ami azt jelenti, hogy megkeresünk egy másik labort, függetlenül, akik tőlünk függetlenül dolgoznak, és azt a másik labort vak próbás körülmények között, tehát hogy ne tudják, hogy ők mit mérnek, ne tudják, hogy melyik mondjuk az aktív, meg melyik mondjuk a placebo, tehát amelyik inaktívnak kéne lenni. Megtervezzük a kísérletet, elküldjük nekik, és megcsináltatjuk velük teljesen vakon. És hogyha működik, akkor azt a reprodukciós szupplementumot hozzá lehet tenni az eredeti cikkel, és akkor a kettő együtt lenne beküldésre.
Elnézést, én azt hallottam, hogy például a Science-nél, vagy a Nature-nél ezek ilyen világ folyóiratok, és gondolom rájuk is vonatkoznak azok az állítások, amit mond. Ott kiadják, teszteltetik a különböző cikkeket különböző kutatóintézeteknek.
Nem. Ezt nem csinálják. Ez megint egy jó ötlet lenne, ezt megint senki nem csinálja. Tehát olyat, hogy valaki megkap egy cikket beküldésre, és utána elmegy, és ő saját maga kísérletesen valamit csinál, ilyet nem csinálnak.
Nem az, hogy ő saját maga, hanem én beküldök a Science-nek egy cikket, és mielőtt publikálnák a Science-nél azt a bizonyos tudományos cikket, kiadják különböző fórumoknak megvizsgálni, hogy ez létrehozható-e, igaz-e vagy sem.
Igen, kiadják. De azok csak azt tudják megvizsgálni, ami oda le van írva. Tehát ők nem tudják ezt kísérletesen letesztelni, hogy az tényleg úgy van, és csak azt tudják megnézni, hogy mi van az ábrákon, mi van azokon a szövettani metszeteken, meg hogy hogyan van megírva a cikk, meg hogy mennyire új az, amit leírnak, és ezt ők megvizsgálják, én is csinálom, mindenki ezt csinálja egyébként, ez megint egy érdekes dolog, hogy ezt ilyen anonim módon csináljuk, tehát nem is tudja a szerző, hogy ki bírálja el. Tehát nagyon sokszor, aki elbírál egy ilyen cikket, az hasonló területen dolgozik, nagyon sokszor direkt kompetitor, nagyon sokszor valamilyen más motiválja, és nem elsősorban az, hogy ezt a cikket tényleg vizsgáljuk meg rendesen.
De ez nem jó, hogy anonim. De az nem jó, hogy anonim a dolog, és hogy nem tudja, hogy kikről van szó, akkor nem befolyásolja esetleg a kapcsolat.
Hát igen, de hogyha mit tudom én, van egy munkánk, kiküldjük egy és mondjuk ez velünk konkrétan megtörtént, nem is egyszer. Kiküldjük egy újsághoz. Az újság kiküldi egy olyan csoportnak, aki ért hozzá, mert hasonló témában dolgoznak. Na most, ha hasonló témában dolgoznak, akkor azok lehet, hogy pont ugyanezen dolgoznak. Lehet, hogy ők még nem készültek el azzal a munkával, de nekik az lenne az érdekük, hogy a miénk az minél később jelenjen meg, vagy esetleg ne jelenjen meg, vagy ne a legrangosabb helyen jelenjen meg, viszont az ő közleményük az pedig befejeződjön és megjelenjen. Ez még egy jobb eset van, amikor egyszerűen az történik, hogy akinek kiküldik a közleményt, az egyszerűen csak lenyúlja az ötletet, és utána saját maga megcsinálja. Tehát ez veszélyes dolog, ez az anonimitás. Van, amelyik újságnál ezt most már próbálják úgy, hogy ezt megváltoztatják, és nem anonim, és ki kell rakni a bírálónak a nevét, meg a csoportját. És nagyon sokszor pedig nem is vállalják ezek a bírálókat, hogy egyáltalán elbírálják, mert nincs rá idejük, vagy nincs hozzá kedvük, és ez meg egy másik gond, hogy nagyon sokszor olyan szintű kutatók bírálnak el más közleményeket, akik igazából nem értenek hozzá, vagy pedig nincsenek azon a szinten. Nincs tökéletes, illetve megint lenne tökéletes megoldás, és ezt megint leírom a könyvbe, a tökéletes megoldás az lenne, hogy lenne egy külön bíráló pool, egy külön bíráló csoport, aki nem dolgozik aktívan a tudományban, hanem ez a szakmája, hogy bírál, hogy tudományos közleményeket bírál névvel, erre lenne képezve, erre lenne trenírozva, de akkor nem lenne érdek összeférhetetlensége, nem lenne direkt kompetíció, hanem egyszerűen ez lenne a munkája. Egy fizetett, professzionális, erre kiképzett bíráló. Ugyanez egyébként pályázatokkal. Ott is pályázatokat is.
Világos, de hadd kérdezzem, kedves doktor úr, arról, hogy ami miatt hívtam, a gyógyszerekről, és ez igazából inkább gyógyszer, vagy tudománypolitika, amiről szó beszélgettünk eddig, de kérdezhetem-e a gyógyszer készítéssel kapcsolatban is?
Persze.
Pár héttel ezelőtt készítettem interjút egy farmakológussal, aki hangoztatta, hogy azért nincsenek igazi gyógyszerkísérletek Magyarországon, mert egy molekula előállítása manapság 2-3 milliárd dollárba kerül. Ez persze csak az originális gyógyszerekre igaz. Mi kerül egy gyógyszeren 3 milliárd dollárba?
Hát ez megint attól függ, hogy számolják. Tehát amikor egy nagy gyógyszercég ezt a számot publikálja, akkor ők mindent beleszámolnak. Tehát az összes infrastruktúrájukat, az összes laboratóriumokat, az összes emberüket, akár ezzel foglalkozik.
Tehát hogy túl van számolva ez, túl van méretezve az a 3 milliárd.
Igen, tehát ez, és nekik ugye az az érdekük, hogy egy minél nagyobb szám jöjjön ki, hogy látszódjon, hogy mekkora investmentjük van erre a dologra, hogy aztán később tudják bizonyítani, hogy miért kell az, hogy olyan fantasztikusan drágán adják ezt a következő gyógyszert, mert azt mondják, hogy ennyibe került. De ettől függetlenül ez egy része a történetnek. A következő része az, hogy ebbe beleszámolják azt a rengeteg sikertelen kísérletezést, azt a rengeteg sikertelen programot, amelyikből végül is nem lesz gyógyszer. Tehát ahhoz, hogy egy sikeres, elfogadott és betegeknek rendelkezésre álló gyógyszert mondjuk előállítson valaki, ahhoz lehet, hogy 30-40-50 különböző irányba el kell indulni, először a kísérletezés szintjén, először sejteken, állatokon, később abból valamennyi, nem sok, valamennyi bejut esetleg emberi kipróbálásba, és akkor abban az emberi kipróbálásnak a különböző lépcsőn is a nagy részük kiesik, megvan erre a statisztika, hogy hány százalék esik ki fázis 1-be, fázis 2-be, fázis 3-ba.
Világos,
tehát amikor
elmagyarázta,
nézzük, akkor az összeset hozzáveszik. Azt is, ami sikerült, azt is, ami nem sikerült, azt is, amelyeket olvasták az újságban, hogy ez így van, aztán nem bírták megismételni a laborba, annak az állat is az összeset hozzá.
Tudom, mindent a kapuszámtól kezdve minden rajta van ebben ezen az összegen, de ez bizonyos esetekben ez nagyon fájdalmas is lehet, mert hogy a gyógyszer ára bizonyos esetekben nagyon is meghatározó, hiszen vannak olyan genetikai betegségek, amelyekhez a gyógyszer több mint 1 milliárd forint.
Így van.
Mint a Duchenne-féle izomdisztrófia.
Tanítom a diákoknak, bemutatom, hogy mik ezek a gyógyszerek. Itt megint attól függ, hogy milyen az a gyógyszer. Tehát hogyha van egy olyan gyógyszer, amelyeket tényleg mondjuk egy génterápia, tényleg egyszer kell beadni, és aztán az a betegség gyakorlatilag megjavult tőle, és nem kell többet kezelni azt a beteget, akkor arra az egy kezelésre fognak azt a bizonyos összeget elkérni, mert akkor azzal az egy adaggal, azzal az egy dózissal gyakorlatilag az a betegség véglegesen meg lett gyógyítva. Tehát akkor érthető, hogy akkor az miért kérnek azért többet, mint hogyha mondjuk valamit egész életen keresztül kell venni, szedni és árulni. Tehát teljesen más az üzleti modell ilyen esetekben. Ettől függetlenül bizonyos esetekben ezek borzasztó magas számok, és akkor itt jön be az, hogy vannak olyan egészségügyi biztosítási rendszerek, akár még Svájcban is, amik egyszerűen nem vállalják be, hogy ezeket finanszírozzák. És onnan jön be, hogy akkor megvan a gyógyszer, megvan a beteg, de mégse lesz meggyógyítva, mert egyszerűen nincs, aki kifizesse. Ez egy hatalmas probléma.
Nálunk gyűjtést szoktak rendezni ilyenkor.
Igen, láttam ilyeneket, hogy összegyűjtik, vagy valamilyen gazdag ember valahonnan elteremti azt a pénzt arra az egy páciensre. Ez borzasztó dolog, hogy így kell ezt csinálni, nem tudok erre más mondani. Borzasztó.
A gyógyszer kutatással kapcsolatban az immunterápia és a génterápia is része már a modern gyógyszerkísérleteknek?
Persze, ez mind ugyanoda tartozik, és mindegyiket ugyanazzal a szabályozási rendszer, hát kisebb-nagyobb különbségekkel ugyanaz alá a szabályozási rendszer alatt. Tehát ugyanaz a gyógyszerhatóság vizsgálja meg azt a beadott dossziét, akkor is, hogyha mondjuk egy kis molekuláról van szó, akkor is, hogyha egy biológiai termékről, mondjuk egy antitestről van szó, akkor is, hogyha egy génterápiás termékről, akkor is, hogyha egy sejtterápiáról van szó. Ezt mind ugyanazok a hatóságok nézik, és mondjuk az alap elvárások, meg az alaprendelkezések, azok ugyanazok, nyilván vannak különbségek, hogy milyen típusú vizsgálatokat kérnek ahhoz, hogy valamit engedélyeztessenek. De ami itt megint érdekes egyébként, és ez nekem, amikor elkezdtem ezt az egészet, én is magam is ilyen biotechnológiai cégeknél is dolgoztam, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ezek, az nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy a gyógyszerhatóságok, ők sem csinálnak saját maguk semmit. Tehát én azt gondoltam, hogy valamilyen alap biztonsági vizsgálatokat a gyógyszerhatóságok kiadnak valamilyen független labornak, hogy nézzék meg, hogy az tényleg úgy van-e, ahogy abban a dossziéban az a gyógyszercég ezt állítja. De nem csinálják. Tehát ők is csak megnézik a beadott adatokat. És én most nem mondom azt, hogy szándékos hamisítás, vagy szándékos masszírozás történik, de azért ez megint elgondolkodható, hogy abból az adatból, amit ők beadnak, és nyilván az adnak a gyógyszercégnek, megvannak az érdekei, hogy mit mutassanak, meg esetleg mit nem mutassanak, az senki nem ellenőrzi független módon. Ami ott le van írva, azt a gyógyszerhatóságnak el kell fogadni, hogy az úgy van, és az alapján kell a döntést meghozni. Tehát ez nekem furcsa volt. Azt gondoltam, hogy valamilyen alapdolgot, legalább azt, hogy genetikai toxikológiát végezzenek, vagy valamilyen egyszerűbb toxikológiai, vagy biztonsági vizsgálatot, azt gondolnám, hogy erre azért lenne pénz, de ezt se csinálja senki. Tehát ez megint egy kicsit a reprodukációs problémához is kapcsolódik. Ami oda le van írva, igen, azt készpénznek kell venni.
Azt olvasni önről, hogy a szabadgyökök által kiváltott sejtkárosodás molekuláris kórélettanának szakértője. Ezt el lehet magyarázni laikusoknak is, hogy ez mit jelent?
Persze. Tehát szabadgyökök és mondjuk gáz halmazállapotú ilyen kis molekulák. Tehát vannak a sejtjeink, a sejtekben vannak különböző fehérjék, azok úszkálnak a sejtben, és különböző funkciókat ellátnak. Ezeknek a fehérjéknek az egy része termel ilyen nagyon-nagyon pici molekulákat, gyakorlatilag egy-két atomból állnak, részben szabadgyökök, részben gázhalmazállapotú, nem szabadgyökök, de reaktívak, tehát más molekulákkal tudnak reagálni, olyanok, mint mondjuk a szuperoxid, a hidrogénperoxid, a hidroxilgyök, a nitrogénmonoxid, a kénhidrogén, cián. Ezek ilyen nagyon apró pici molekulák, és ezek teljesen máshogy viselkednek, mint mondjuk a fehérjék, vagy mint mondjuk a normális szabályozó molekulák, amik mondjuk a sejtjeinkben vannak, mondjuk hormonok, vagy mondjuk katekolaminok, vagy mások. Ezek mindenhova el tudnak jutni, mert nagyon picik, átjutnak membránokon, egyik sejtből kijönnek, másik sejtbe átmennek, belekültnek a vérkeringésbe, ott eljutnak más szervekig, és egy csomó nagyon fontos biológiai funkciót szabályoznak. Mondjuk a vérnyomást, mondjuk az immunrendszernek a válaszait, mondjuk az agyban a jelátvitelt, és ezeket a kis molekulákat tanulmányozni, ehhez másfajta szemlélet kell, másfajta módszerek kellenek, másfajta hozzáállás kell, mint mondjuk a tradicionális fehérjéket, ha valaki tanulmányozza. És mi erre szakosodtunk, ezzel foglalkozom, mikor elkezdtem komolyabban kutatni Angliában, egy Nobel-díjas kutatóval kezdtem dolgozni, ők náluk tanultam meg, mégis lehetnek a módszereknek az egy részét, aztán ezt továbbfejlesztettük, kiterjesztettük más ilyen kisebb molekulákra, és ezeknek a szabályozását vizsgáljuk. És ez mindenféle területre elvész bennünket. Tehát mi tanulmányoztuk a cukorbetegség komplikációjának a kialakulását, bizonyos rákos folyamatokat, immunbetegségeket, vérkeringési sokkot, akkor most a Down-szindrómával foglalkozunk. Tehát ezek a kis molekulák elvezetnek bennünket különböző tudományterületekre. És nagyon sokan egy tudományterületen maradnak, mi meg úgy követjük, hogy hova visz bennünket éppen melyik molekula. És akkor sajnos az van, hogy meg kell tanulni az egész területet, ki kell alakítani az ahhoz kapcsolódó módszereket, és akkor ott dolgozunk. Ha valaki megnézi a publikációinkat, akkor azt látja, hogy hát ezeknek nincsen semmi tudományos fókusz. Hát ezek egyszer a sokkal foglalkoznak, egyszer az artritisszel foglalkoznak, egyszer a Down-szindrómával, hogy lehet ez. Követjük, ahova visznek bennünket ezek a kis molekulák. De nagyon érdekes, tehát mi ezt nagyon szeretjük, és azért vannak olyan irányok, amikből gyógyszer célpontok jönnek ki, lehetőségek jövőbeli terápiákra, És hát, hogyha meg visszamegyünk erre a reprodukálhatósági kérdésre, akkor meg ugye azért van az, amit az elején említett, hogy magasan idézett kutató vagyok. Tehát az azt jelenti, hogy ha valakit sokat idéznek, hogy amiket csinál, annak van nyoma, annak van hatása a területre, és hogyha valakinek nem tudják megismételni a kísérlet, azt azért nem fogják idézni. Tehát ez megint azért mutatja, hogy vannak olyan területek, meg vannak olyan csoportok, amiknek a munkáját azért jobban komolyan lehet venni, mint esetleg az átlagot. Ez nem jelenti azt, hogy nem fognak előbb-utóbb valami olyat találni, amit mi is valahol leközöltünk, és lehet, hogy valaki nem tudja azt megismételni. Ez azért benne van a játékban. De hát reméljük, hogy minél kevesebb, és mi azért arra törekszünk, hogy ezt a lehetőséget viszonylag kis százalékos arányra vigyük le. Tehát mi már csináljuk azt gyakorlatilag, amit az elején mondtam, hogy megkérünk egy másik labort, hogy ismételjen meg bizonyos kísérleteinket, és akkor közösen publikálunk. Tehát ezt most már mi bevezettük annak ellenére, hogy senki nem...
Várja el önöktől. Köszönöm szépen az interjút Szabó Csaba, a Svájci Friburgi Egyetem farmakológiai tanszékének tanszékvezető professzora volt a vendégem. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Utópia. Az Eötvös Loránd kutatói hálózathoz tartozó MTA Pázmány Péter Katolikus Egyetem serdülőkori fejlődéskutatócsoport Kovács Ilona akadémikus vezetésével a kamaszok fejlődésének eddig feltáratlan területével, a biológiai kor és a kognitív képességek összefüggésével foglalkozik. A rangos Nature Scientific Reports folyóiratban megjelent legújabb tanulmányukban rámutattak arra, hogy a serdülők kognitív képességeinek szintje nem csak életkorukkal, hanem az ultrahangos csontkormérés segítségével megállapítható biológiai korukkal is összefügg. Üdvözlöm Kovács Ilona pszichológust, az MTA levelező tagját az Utópiában. Kezi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Mi a különbség a biológiai kor és az életkor között?
Igen, hát ez egy elsősorban gyerekeknél, kamaszkorban nagyon érdekes kérdés, a későbbi életkorokban persze egész másról lesz szó. Ugye, hogyha most mondjuk arra gondolunk, hogy belépünk egy gimnáziumi osztályterembe, vagy visszaemlékezünk arra, amikor a gimnázium első osztályában beléptünk az osztályba, és láttuk, hogy huha, itt körülbelül fél méter magasságbeli különbség is létezhet két tanulók között, illetve a hihetetlen mértékű viselkedésbeli eltérésekre is lehet gondolni. Voltak olyan osztálytársaink, akik már első gimiben, mondjuk tényleg iskola után a különböző környékbeli kocsmákban kötöttek ki, és teljesen felnőttre jellemző viselkedési szokásaik voltak, míg mások tulajdonképpen még egy kicsit a gyermeki létben álmodozva különböző könyvekkel a kezükben tűntek el az iskola udvaron, tehát hogy hihetetlen különbség van.
Még mondanék ebben valamit, elnézést. Igen. Azt szeretném mondani, hogy a fiúknál a választó víz a gimnáziumban, hogy ki az, aki borotválkozik, és ki az, aki még nem borotválkozik.
Hát igen, és ez mondjuk a kamaszkorban valóban ezzel kezdődik a dolog, tehát a borotválkozás annak a következménye, hogy elindul az úgynevezett pubertás, tehát a nemi érés megkezdődik, ami különböző hormonális hatásokra történik meg, nyilván befolyásolja valamennyire a környezet, de ennek azért inkább genetikailag meghatározott háttere van. Amint elindul a nemi érés, a pubertás, elindulnak a hormonok, úgymond, ugye elkezd növekedni például a szakáll és egyéb szőrzet is. Érdekes módon ezzel párhuzamosan nyilván a testi fejlődés is nekilendül, tehát ilyenkor van az, hogy egy kicsit hosszabbak a kezek, mint amire számít az ember, és mindenhova beveri, vagy a lábak nőnek meg nagyon hirtelen, mindenféle egyéb koordinációs problémák is felléphetnek, hiszen maga a csontvázrendszer olyan mértékű átalakuláson megy keresztül a kamaszkorban, amihez még alkalmazkodnia kell az agynak. De ami az igazán nagyon érdekes, amit mi csak sejtettünk, nem tudtuk, mert erre vonatkozó információ eddig nem volt az a kirodalomban, hogy úgy tűnik, mintha az agyi fejlődés, és ezzel nyilván párhuzamosan a kognitív vagy gondolkodásbeli fejlődés is, az érzelmi fejlődés, a viselkedésbeli fejlődés is elindulna. Tehát nem egyszerűen csak egy nemi érésről van szó, és a felnőttkori magasság eléréséről ezekben az években, hanem teljesen párhuzamosan történik az agykéregnek egy hihetetlen mértékű strukturális átalakulása is, aminek következtében természetesen a felnőttre jellemző gondolkodási képességek, viselkedési mintázatok, érzelmi érettség is kialakul. Na most itt ugye a kérdés az volt, hogy mi a különbség az életkor és a biológiai kor között. Igen, tehát egy mondjuk 13 éves vagy 14 éves serdülő esetén ez lenne akkor az úgynevezett kronológiai vagy életkora a fiatalnak. Előfordulhat az, hogy a pubertás jóval hamarabb kezdődött, tehát nem az átlagos időpontban, mondjuk lányoknál 12-12 és fél éves korban, hanem mondjuk 1-2 évvel korábban, akkor ő 14 éves korára már a biológiai korát tekintve elképzelhető, hogy a 15-16 éves biológiai korú fiatalokhoz fog inkább hasonlítani, és ezt egyébként mi nyomon tudjuk követni objektív mérésekkel, illetve ez meg fog jelenni az ő intelligenciájában, érzelmi fejlettségében, viselkedéses érettségében is. És fordítva is történhet, tehát az is előfordul, mondjuk plusz-minusz egy-másfél év, az teljesen normális, még 2 év is belefér ebbe, hogy valakinek nem 12-12 és fél éves korában indul a kamaszodása, ez a lányokra jellemző, a fiúknál egy-másfél évvel később történnek meg ezek a dolgok. Tehát mondjuk nem 12 éves korában, hanem 14 éves korában kezd el igazán kamaszodni, akkor ő neki 14 éves korában még inkább csak a 12 évesre jellemző biológiai kora lesz. És ez meg fogja határozni kamaszkorban, meg fogja határozni azt, hogy például mennyire fejlett érzelmi szinten, vagy viselkedésesen, gondolkodásban, stb.
Azt írják a tájékoztatójukban, hogy a serdülőkori fejlődés az idő múlásán túl egyértelműen függ a pubertás kezdetétől is, erről beszélt az előbb is, amelyben nagymértékű egyéni változatosság figyelhető meg. Ez okozhatja azt, hogy a gimnázium első évfolyamán számos különböző magasságú viselkedésű eltérő társas, illetve érzelmi viszonyulású és különböző szintű kognitív képességekkel rendelkező diákot láthatunk. Annak ellenére, hogy a pubertás kezdetének időpontja mind az agyi, mind a viselkedéses fejlődési pályákat meghatározza, a terület eddigi kutatásai során a szakemberek kevésbé kontrollálták ezt a változót. Ez azt jelenti, hogy még sehol soha nem vizsgálták tudományosan a kamaszok érettségét az életkorukhoz viszonyítva? Pontosabban a biológiai korukhoz viszonyítva?
Nem, ezt nem állítanám. A biológiai kor mérésére egyébként ma már nagyon sokféle lehetőség van, mi ezek közül csak egyet használtunk, amit a pszichológia és a társadalmányok a kutatás területén eddig használtak, az egy úgynevezett Tanner skálázási eljárás volt.
Az mit jelent?
Nyilván használják. Tehát aki kamaszokkal foglalkozik, az tisztában van vele, hogy elég változatos időpontokban tud a pubertás elindulni, és hogy ez meghatározza azt, hogy milyen szinten van éppen akármilyen tekintetben az az adott illető. De a pszichológia területén, a viselkedéstudományok területén eddig a Tanner skálán kívül nem nagyon használtak mást. A Tanner skála az egy olyan módszer, amit elsősorban a gyerekorvosok szoktak alkalmazni, sok iskolában még ma is általános felmérés keretében használják ezt egyébként, tehát a gyerekorvos bemegy az iskolába, és jön az egész osztály, egyenként belépnek a kis rendelőbe, és ott a gyereknek le kell venni a ruháit, a gyerekorvos pedig így ránézésre megpróbálja fölbecsülni a másodlagos nemi jegyek fejlettségét. Na most ez ugye nem annyira kellemes dolog, nem feltétlenül minden serdülő ragaszkodik hozzá, hogy amikor bejön hozzánk a laboratóriumba, akkor még hogyha egy orvos jelenlétében is le kelljen venni a ruháit, ez az egyik probléma. A másik probléma ezzel a módszerrel az, hogy nem is igazán pontos. Tehát itt azért a gyerekorvos csak így ránézésre találja ki, hogy éppen hol tarthat ez a serdülő. Amikor tulajdonképpen a másodlagos nemi jegyekben is egy rendkívüli változékonyság van, tehát nyilván nem lehet ezt pontosan megállapítani így. Az is probléma ezzel a módszerrel, hogy vannak írott standardjei, tehát a gyerekorvosnak ott van a kezében egy lista arról, hogy mit kell neki látnia a különböző érettségi szinteken, de ezt a listát, ezt nem most állították össze, tehát nem a mai gyerekekről szól, hanem a második világháború után egy angol árvaházban jutott eszébe Mr. Tanernak, hogy jó lenne ilyen standardeket létrehozni a fejlődésről. Na most ott nyilván ezek a gyerekek egyrészt hát árvák voltak, másrészt nem voltak annyira jól tápláltak. Ma már igazából ilyen vizsgálatokat nem is nagyon lehetne csinálni, mert egy csomó etikai probléma van vele. De a világ ma, a mai napig ezt a teneskálát alkalmazza.
Vagyis, hogy akkor nem... Vagyis a világ nem használ tulajdonképpen semmi releváns életkor meghatározó szempontot ahhoz, hogy meghatározza a szempontját, illetve meghatározza az életkorát valakinek?
Hát a kutatói világ nem. A gyerekorvosi gyakorlatban a teneskálán kívül egyébként vannak más módszerek, ilyen például a csontkormérés.
Hát ezt csinálják önök?
Korábban, igen, de korábban ennek csak az úgynevezett invazív változata állt rendelkezésre, amikor is egy röntgen felvétel készül a gyerek készfejéről, csuklójáról, és abból állapítják meg a csontozat morfológiája alapján a csontkort gyakorlatilag. Na most ez a röntgen felvétel, ez azért szabadon nem használható fiatalkorúak esetén a kutatási gyakorlatban.
Úgy tudom, most ultrahanggal csinálják ugyanezt.
Így van, és akkor néhány évvel ezelőtt megjelent ennek az ultrahangos változata, amit érdekes módon eddig még kutatásra senki nem használt, tehát például olyan senkinek nem jutott eddig eszébe, hogy egy intelligencia teszt eredményét korreláltassa a csontkormérés eredményével, és ez az, amit mi elvégeztünk, hogy ez milyen érdekes lehetne, és ha találnánk összefüggést, akkor elképzelhető, hogy ez lenne a megfelelő módszer a további kutatások számára. Mert ez végül is...
Nem. De várjunk csak, hát önök azt írták, igen, hát ha összefüggéseket kell keresni, akkor az ebből a tájékoztatóból is lehet találni ilyet. Igen. Azt írták, hogy a résztvevő kognitív teljesítményét egy komplex intelligencia teszttel mérve azt találták, hogy a biológiai korunknak rendkívül jelentős hatása van mind az IQ-ra általánosságban, mind egyes specifikus kognitív képességekre. Az eredmények alapján azonos életkori csoporton belül az érettebbek munkamemóriája és feldolgozási sebessége magasabb szinten van, míg az azonos biológiai korú, de idősebb résztvevők verbális képességei jobbak.
Igen.
Tehát, hogy találtak releváns különbségeket a csontkor meghatározás segítségével.
Így van, igen. Hát itt csak próbáltam azt érzékeltetni, hogy a kutatás területén eddig ez még nem volt bevezetve, tehát mi most első alkalommal vezettük be az ultrahangos csontkormérést a kamaszkutatásba, annak ellenére, hogy a gyerekgyógyászatban például endokrinológiai problémák esetén ez a röntgen alapú csontkormérés azért használatos, csak mivel a röntgen az, ha nem is tartalmaz egy ilyen csuklómérés túl nagy sugárzást, azért mégis invazívnak számít gyerekek esetén, erre az ember nem nagyon szeretne etikai engedélyt kérni, és lehet, hogy nem is kapna. Tehát itt ez az ultrahang volt a kulcs, és az, abban voltunk még igazán szerencsések, hogy én annak idején kosárlabdáztam elég komolyan, és így kapcsolatba kerültem a Budai Kosár Akadémiával, ahol ők rendszeresen végeznek csontkorméréseket, mert hogy ebből a csontkormérésből nem csak azt lehet megtudni, hogy mi az aktuális biológiai kora gyermeknek, hanem még néhány információt, például a szülők testmagasságát is hozzátéve, elég pontosan meg lehet mondani, hogy milyen magasra fog nőni a gyermek, és ez például a kosárlabdában nem is annyira mindegy, hiszen nem mindegy, hogy milyen pozícióra tréningezik azt a gyermeket, meg fog-e nőni centernek, vagy inkább legyen irányító. Tehát így velük kapcsolatba lépve sikerült egy olyan együttműködést kialakítani végülis a Testnevelési Egyetemmel, ahol Utcás Katinka és Tróznai Zsófia antropológus kolléganők már használták ezt a módszert, az ultrahangosat és a röntgen alakult egyaránt, aminek a keretében tulajdonképpen mi elvégeztük ezeket a vizsgálatokat, és továbbra is együttműködünk egyébként velük. A mérések egy része a Testnevelési Egyetemen történik, másrészt pedig úgy, hogy kitelepülnek ők a különböző gimnáziumokba, iskolákba, és ott a gyerekeket, fiatalokat szűrik ezzel az ultrahangos készülékkel. Ami egyébként egy hordozható készülék, tehát tulajdonképpen minden tekintetben
mennyire pontos? Optimális. Mennyire igen. Pontos ez a készülék?
Aha, egy olyan, a csókort azt egy olyan fél év pontossággal becsüli meg. Azt, hogy a várható testmagasságot mennyire pontosan becsüli meg, arra vonatkozóan is vannak azért már becsüli, hát egy olyan néhány centi, tehát 5 centin belül az biztos, de ezt talán Utcás Katinka és Tóznai Zsófia tudná pontosabban megmondani. Mindenesetre ez a pontosabb, mint az egyéb vonalzós és mindenféle más antropológiai technikák. Tehát ez egy modern igen. Technológia. És egyébként nem egyszerűen csak egy ultrahangos mérésről van szó, hanem a technológiához hozzátartozik egy adatbázis is, amiben többféle népcsoport, itt például a kaukázusi népcsoport, ahol mi is tartozunk, adatai külön-külön folyamatosan felvitelre kerülnek annak érdekében, hogy az aktuális mostani fiatalok átlagaihoz lehessen hasonlítani azt a kamaszt, akit éppen mérünk. Tehát itt nincs az a probléma, ami a teneskála esetében, hogy a mai fiatalok például korábban érnek, magasabban nőnek, egész más biológiai jellegzetességeik vannak, mint a II. Világháború után, tehát itt egy teljesen modern és naprakész eszközzel van dolgunk, és igen, találtunk nagyon érdekes összefüggéseket.
De milyen összefüggéseket? Arról mondjon pár szót, legyen szíves.
Mondjak, jó. Tehát igen.
Várjunk csak tisztán, szeretnék valamit, mégpedig igen. Azt, hogy az önök kutatásából kiderült, hogy az azonos korú kamaszok más és más kognitív képességekkel rendelkeznek. Ezt leszögezhetjük?
Azt le lehet szögezni, hogy vizsgáltunk azonos életkorú kamaszokat, akiknek a csontkora jelentősen eltért.
És ebből következik, hogy a kognitív képességei is mások?
Ez volt a kérdésünk, hogy vajon, hogyha veszünk mondjuk egy 13 éves kor csoportot, de többet is vettünk 11-15 éves korig, de mondjuk vegyük a 13 éves lányokat, akikkel itt foglalkoztunk, és kiválasztottunk mondjuk egy olyan csoportot, akinek a csontkora is 13, egy olyan csoportot, akinek a csontkora az inkább 12 vagy az alatt, és egy olyan csoportot, akinek meg 14 vagy a fölötti a csontkora. Tehát valóban jelentősen eltérő csoportok voltak ezek, és utána ennek a három csoportnak a hát úgymond túlérett, az átlagos és a még életlen csoportnak a kognitív teljesítményét hasonlítottuk össze. És hát mi itt igazából, bár laboratóriumban szoktunk dolgozni, a Pázmány Pszichológiai Kutató Laboratóriumában mindenféle műszeres vizsgálatokat kezdeni, arra gondoltunk, hogy így első lövésre mondjuk talán szerencsés lenne egy olyan vizsgálatot végeznünk, ami az úgynevezett kognitív vagy megismerési képességeknek egy széles körét teszteli le egyszerre, mert fogalmunk sem volt, hogy mit fogunk találni. Ezt még senki nem kérdezte meg, hogy a csontkor vagy a biológiai kor függvényében hogyan változhatnak a kognitív képességek. Amire a választásunk esett, az a Wechsler intelligencia tesznek a magyarra adaptált változata, amin belül 4 fő képességet lehet mérni, persze sokféle alteszt is van benne, ez egy olyan másfél órás vizsgálat, és azon belül van például a nyelvi megértés, az egyik funkció, amin belül megcsinálnak a gyerekek 3-4 különbözőféle tesztet, és annak az alapján fognak kapni majd egy pontszámot. Van benne például egy munkaemlékezetet vizsgáló tesztcsomag, ami olyasmi, hogy például mondok egy telefonszámot, és hány számjegyet tud valaki megjegyezni ebből, tehát az az emlékezetünk, amit fönn tudunk tartani egy rövid ideig, amíg dolgozunk például egy feladaton, hogy ebbe az emlékezetbe hány egység fér bele, igen. Na most ezt a két indexet említem, mert tulajdonképpen ebben a kettőben találtunk rendkívül izgalmas eltéréseket. A munkaemlékezet az valóban nagyon erősen függ attól, hogy ki mennyire érett. Tehát ugyanazon az életkori csoporton belül egy érettebb fiatal nagyobb munkaemlékezettel rendelkezik. Tehát például több számjegyet tud megjegyezni, hogyha ezt a telefonszámot elmondják neki, mint egy éretlen, vagy mint egy átlagos. Ez nagyon meglepő volt, mert tényleg erre így nem nagyon gondoltunk, hogy ilyen eredményeket fogunk látni. A munkaemlékezetet ugyanakkor egyébként az életkor ebben a tartományban 11 és 15 éves kor között nem nagyon befolyásolta. Tehát nekünk itt a vizsgálatok során született egyébként egy olyan paradigmánk, amin belül külön tudjuk vizsgálni a biológiai kor és az életkor hatásait. Tehát úgymond diszociális.
Igen, de nekem az a kérdésem, elnézést, hogy itt a szavába igen. vágok, hogy következik-e az önök kutatásából az, hogy az oktatási rendszer az egész világon hibás? Már ami a kor szerinti iskoláztatással van kapcsolatban.
Köszönöm a kérdést. Ennyire azért nem fogalmaznék élesen, de az minden esetre következik, hogy nem ártana egy iskolai érettségi vizsgálat a gimnázium elején is. Mert hogy mind a két irányban nehéz dolguk van a gyerekeknek. Tehát azok a fiatalok, akik érettebb fejjel mennek az első osztályba, ugyanúgy nehézségekbe fognak ütközni, mint az éretlenebbek. Az elvárások az iskolában általában az átlaghoz kapcsolódnak. És az átlagtól való eltérés, amikor ez nem a gyerek, hogy mondjam, hibája, tehát arról ő nem tehet, hogy érettebb vagy éretlenebb, az mindenképpen bizonyos értelemben ezt figyelembe kellene venni az iskolában. Ezzel én teljes mértékig egyet tudok érteni.
De hogyan lehetne... Bocsánat, de hogyan lehetne átalakítani ezt a már jól bevált születési kor szerinti iskoláztatást, ami a világban jelenleg működik, a biológiai kor szerinti iskoláztatással?
Igen, hát én el tudnék képzelni egy olyat, ugye néhány iskolában Magyarországon is voltak nulladik osztályok.
Igen, de ott is azonos korúak vannak a nulladik osztályban, igen. meg az elsőben, meg a másodikban, meg a harmadikban, azonos korú, ehhez ragaszkodik a társadalom szelleme, vagy én nem tudom, micsodája igen, a világban.
Igen.
Tehát, hogy egy 12 éves, egy 12 évessel legyen, holott az önök kutatása szerint, vagy a kutatásai szerint, az lenne az ideális a gyerek számára, hogyha a biológiai kor szerint ültetnék őket egy osztályba, akkor ott lenne 12 éves, 14 éves, 11 éves, 13 igen, éves, igen. tehát vegyesen.
Hát ez nem egy megoldhatatlan dolog, egyébként az Egyesült Államokban az állami gimnáziumok is úgy működnek, hogy minden tantárból van az elején egy szintfelmérő, és utána a gyerekeket abba, tehát az azonos szinten lévő gyerekeket rakják egy csoportba.
De nem ilyen alapon, ahogy önök, tehát nem ilyen biológiai kor szerinti meghatározás alapján.
Ez igaz, viszont elképzelhető egy ilyen rendszer, tehát az ott működik, tehát nincsenek fix osztályok az USA-ban, hanem ezek alapján, a kognitív felmérők alapján, vagy akár, ha csak például a művészeti készségeket veszük, az is egy ilyen dolog, megnézik, hogy ki hogy tud rajzolni, és azt szerint fogják küldeni csoportokba. Lehet, hogy az a gyerek, aki tehetségesebb, egy másik iskolába fog járni rajzra, vagy festésre, vagy bármilyen művészeti ágban, mondjuk zenére, míg aki átlagosabb, az maradott a saját iskolájában. Tehát ez nem egy megoldhatatlan dolog, csak mondom, tehát ugyanezt el lehet végezni a csontkorvizsgálattal is akár, hiszen most is vannak ilyen vizsgálatok, csak a tenáskálát használják, és a gyerekorvos végzi el a...
Igen, de tudományos igen. szempontból óriási a különbség a kettő között. Tehát, hogy valakire ránézek, igen, hogy igen. Nem tudom, milyen másodlagos nemi kialakulásán keresztül mente már, vagy
igen,
sem.
Igen.
És akkor majd ez egyik orvos ilyennek fogja látni, a másik orvos meg olyannak. Tehát, hogy ez nem stimmel, ennek a tudományhoz nem igen. sok köze van.
Igen, de én azt azért el tudnám képzelni egyébként Magyarországon, nyilván minden oktatási rendszerben más megoldást lehetne találni, mert az Egyesült Államokban simán be lehetne vezetni azt, hogy a képességfelmérések mellett mondjuk van egy ilyen csontkorméréses vizsgálat, és aki még esetleg éretlenebb, ő akkor egy nulladik osztályban tölti az idejét, vagy valamilyen más jellegű megoldást is tudnának ott találni, és szerintem fognak is, az a tervem, hogy kapcsolatba lépek, az Egyesült Államokban van egy hatalmas konzorcium, ABCD Study Groupnak hívják, akik számos helyen végzik a méréseiket, longitudinális, tehát végigkövetős méréseket, 10 000 kamaszon, és akik még ezt a mérést egyébként nem vezették be, tehát hogyha ők is bevezetnék a csontkormérést, és egy ekkora volumenű vizsgálatban ők is találnának fontos eredményeket, a milyenkhez hasonló eredményeket, akkor el tudom képzelni, hogy lenne egyébként hatása az oktatási rendszerre. Tehát ott az a kutatás, amit nagyon széles körben támogatnak, tehát nyilván egy 10 000 kamasz végigkövető kutatás hatalmas pénzekbe kerül, és rengeteg kutatót foglalkoztat, annak az eredményeit én el tudom képzelni, hogy akár világszinten is beépíthetnék az oktatási struktúrába. Hát itt egyelőre még nem tartunk, egyelőre a kapcsolatfelvétel szintjén vagyok az ABCD Study Group-pal, illetve hát itt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a nulladik osztály az nem egy rossz dolog. Nem tudom, hogy megvan még ez a rendszer, néhány évvel ezelőtt még működött, és fakultatív volt. Tehát a gyerek mehetett első osztályba is, vagy nulladikba, ahogy szerette volna. Uh-huh. És a nulladik osztályban nyelvet tanult. Ez mindenkinek jót tesz, tehát hogyha ezt lehetne esetleg ilyen érettségi vizsgálatokhoz kötni, az nem lenne rossz a gyerekeknek. Ugyanakkor a másik oldallal nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni egyelőre. Tehát az egy nagyon érdekes jelenség, mi nem csak gimnáziumokba járunk egyébként mérni, hanem más iskolatípusokba is. És ott azt látjuk, hogy érettebbek a fiatalok. Tehát így szinte egy év különbség van egy gimnazista és egy szakiskolába járó fiú érettségek között, ami elég sok, tehát ez egy jelentős eltérés. És egyáltalán nem biztos, hogy ez azzal jár, hogy jobb képességeik lesznek a végén felnőtt korukban, sőt, úgy tűnik, hogy az érésnek a felgyorsulása az talán lehet olyan hatással a fejlődésre, ami felnőtt korban jelentős különbségeket okoz, akár intellektusban, akár a pszichiátriai betegségek tekintetében van ennek egy veszélye. Tehát a felgyorsult érésről se tudunk nagyon sokat, hiszen pont azért, mert eddig nem volt igazán jó mérőmódszer a kutatás számára, de ez is megnyílik most, tehát a csontkormérést szeretnénk használni a korán megjelenő pszichiátriai zavarok vizsgálatában is, hogy mennyiben függ össze például egy korán megjelenő skizofrénia azzal, hogy az agy gyorsabban vagy lassabban érik, fejlődik az átlagosnál. Nem tudjuk, de van egy olyan elképzelésünk, hogy itt is érdemes lehet a továbbiakban kutatásokat végezni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Ilona akadémikus volt az Utópiában. Kezdi csókolom, viszont hallásra.
Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.